minden évben kell statisztikát, lelkipásztori jelentést írnunk, ezekbe kérdésekre kell válaszolni, ami egyetlen egy szempontot foglal össze, mennyire vagy eredményes. 30 kérdés alapján, mennyit gyontattál, mennyit miséztél, mennyi lelki gyakorlatot tartottál, stb. Nagyon jók a mutatók, már itt az egyházközségben, de soha nem kérdezik meg, hogy és mennyit szenvedtél. És nem tudunk semmit kezdeni azoknak az atyáknak a tehetetlen szenvedésével, akik már nem aktívak. Sajnos nem csak a hivatal vezetői, hanem maguk a hívek sem. Mi csak addig vagyunk jók, fontosak, amíg termelünk. Ott is, meg itt is. Ha azt mondanám, hogy testvérek, én mától már csak szenvedni tudok, értetek, akkor lehet, hogy gyorsan írnának többen püspöknek levelet, hogy küldjön már valami másik papot, mert ez csak szenvedni tud. És senki nem tudna mit kezdeni azzal a kincsel, ami az üdvösség szempontjából az egyik legnagyobb kincs. Elveszítettük az érzékünket a kegyelem ilyen útja iránt. Lenyűgöz bennünket az eredmény, a produktivitás és a siker. Pedig a kereszt nagypénteken nem sikertörténet volt, hanem csak szenvedés, értelmetlen, őrült agónia és szenvedés. És a világ megváltásához vezetett. Deuteró Izaiásnak konkrét útmutatásokat kell adni a választott nép számára, hogy hogyan lehet ezt az új életet itt és most, a fogságban megélni. Azzal a biztonsággal, hogy Isten gondoskodik az ő teremtményeiről. A legfontosabb erőforrás Isten jelenléte a számüzetésben is, mint ahogy ez a legfontosabb erőforrás a szenvedés kellős közepén is, hogy Isten itt van, Isten jelen van. És csak erre támaszkodva, erre a jelenlétre támaszkodva kerüljük el a kétségbeesést, a reménytelenséget, akár a saját szenvedésünkről van szó, akár mások szenvedésével kell szembesülnünk. A szenvedések újra és újra ezt a kérdést hozzák fel a szívünkből, hol van az Isten? De talán kérdezhetjük mi is a többiekkel együtt, akik a szenvedés tengerébe voltak bezárva Auschwitzban, hol van az Isten, ha nem itt? Ha tehát ti, mondja Jézus, bár gonoszak vagytok, tudtok jót tenni gyermekeitekkel. Miért nem hiszitek el, hogy az Isten legalább annyira jó, mint ti? Ezt nem Jézus kérdezi, ezt én kérdezem. Ha te emberként látva gyermeked, társad, testvéred szenvedését, minden erőddel ott vagy mellette és segíteni akarsz, miért kérdőjelezed meg, hogy az Isten nem képes erre? Vagy hogy képes erre? Miért vádolod azonnal? Miért esel kétségbe, hogy itt hagyott az Isten, mert szenvedek? Deuteró Izaiásnál Izrael megszabadításáról szólnak a proféciák. Így szól az Úr, aki egykor utat készített a tengeren keresztül. Íme én újat cselekszem, most sarjad, nem veszitek észre? Valóban utat készítek a pusztában, és ösvényeket a sivár tájakon. És a nép, amelyet magamnak teremtettem, dicséretemet hirdeti majd. Ez a kivonulás a fogságból, amiről szintén a proféta beszél, az eddiginél nagyobb hatású lesz, és mindenki számára egyértelművé teszi, hogy a népével zarándokoló Isten tartja kezében a történelem menetét, és terveit semmilyen emberi gonoszság nem hiúsíthatja meg. Amikor pappá szenteltek, és az első misémet végeztettem, akkor az első mondat, amit az első misében kimondtam, a Tömő utcában Budapesten, barátaim, Isten nagyobb, mint a Varsói szerződés. Mert pap lettem. Nem tudta meghiúsítani sem az általános iskola igazgatója, sem a sorozótiszt, aki büntetésként gyorsan a büntetőezredbe helyezett, sem a 3x3-asok, sem az előjáróim, sem a dispozíciók Isten akaratát. Ő a történelem ura, és ő a mi történelmünk, egyéni történelmünk ura is. Te csodálkozol, milyen szigorú az Isten? Lehetetlennek tartod, hogy ő, akiről azt prédikálják, hogy szeretet, egyszerűen hallgat a törvényeivel szembeszegülő ember, teremtette romlás láttán, mondja Carlo Caretto. Isten sokkal szigorúbb, mint az ember. Nem riad vissza attól, hogy darabokra szedjen, ha ellenállsz a szeretetének. Szétbomlaszt utolsó sejtedig. Lerombolja minden álmodat. Tönkreteszi minden vágyadat. Nem hagy meg benned semmi piszkot, semmi álnokságot, semmi sötétséget. Mindezt világosan megérteti, megtapasztaltatja, miközben szétrombolt házad darabjait felhasználva megújít téged. Bukásaidat felhasználva alázatossá tesz. Paráznaságod bűzével újjáteremti szüzességedet. Undok tévedéseid zsákját elhajítva visszavisz országába. Elvezet a pusztában, sírásodban átölel, és ezt mondja, látod, nélkülem semmit sem tehetsz. Én meghaltam érted, mondja a Kálvárián. Most tanulod meg, hogy te is meghalj értem egy kicsit. Haldokolva sejted majd meg a titkot, de csak akkor érted meg, ha szeretetből halsz meg, mint én te érted. A szeretetből vállalt szenvedés nem szenvedés többé, mondja az arciplébános. És így is megközelíthetjük a szenvedéseket. Így is válaszolhatunk a szenvedésre. Hova akar Isten elvezetni engem? Nem az a kérdés, hogy de miért, Uram? Hanem hova akarsz elvezetni engem? A szenvedés által. A szeretet milyen új távlatait mutatod nekem? Mert te vagy a szeretet. Milyen új életet kínálsz fel ebben a szenvedésben? És a legvégső szenvedésedben, az agóniában kitárja az örök élet kapuját. Teljesen új élettel fog megajándékozni. Isten, akit a próféta megjövendől, olyan Isten, aki szabadító és mindig újat teremt. Mert vizet árasztok a szomjas földre, és patakokat a kiszáradt talajra. Ez az új élet sok nép számára is új teremtést és új megváltást jelent. Nem magunk miatt lettünk az új szövetségi választott nép tagjai. Isten másokért hívott meg bennünket, másokért választott ki. Küldetésünk van. Isten lehetővé teszi népének a visszafordulást és a visszatérést, de ez már semmiképpen nem a hagyományok folytatása. Tovább viszi őket, Izrael más népek magjává válik. Újjong te meddő, aki nem szültél, mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjesnek. Ez az új termékenység vonzza majd a többi népet is. Szélesítsd ki sátrat helyét, mert ki fogsz terjeszkedni jobbra és balra, mert a te teremtőd, a férjed, a seregek ura, Izrael szentje, a te megváltod. Mert a hegyek eltűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de szeretetem sohasem tűnik el, és békeszövetségem sohasem inog meg, mondja a te könyörülő Urad, Istened. Örök szövetséget akarok kötni veletek, és tanul adlak titeket a népeknek. Olyan népeket hívsz majd, amelyeket nem ismersz. A szenvedésben megtört, de Isten jelenlétében újjászülető, és aztán ezzel az új élettel a régi hazájába visszatérő nép jel lesz más népek számára. Tanulja annak, hogy Isten mennyire szereti az embert. A harmadik, amire Deutero Izaiás által tanít bennünket a szeretet Istene, megmutatja, hogy mit jelent Isten választottjának lenni. És ezt a szenvedő szolga négy énekében mutatja meg. Pont más, pont ellenkező, mint amit Istentől várnánk. Ha már egyszer hozzánk tartozik, és mi őhozzá tartozunk, akkor egy kis sikert azért adhatna. Legalább itt a Földön sikeresebb lehetne a katolikus anyaszentegyház, vagy a mi keresztény közösségeink, vagy a mi keresztény életünk. De valami egészen más jelent a próféta szerint, a szenvedő szolgáról szóló énekek alapján Isten választottjának lenni. Ennek a négy éneknek a középpontjában egy valaki mások helyett történő szenvedés áll, mint sokak megváltásának az útja. Nem csoda, hogy ezeket az énekeket olyan gyakran idézi az Új Szövetség, és hogy a szenvedő szolgában, akiről a próféta jövendől, Jézus Krisztus előfutárát látják. Ez kiderül már az első énekből, a szolga elhívásának a módjából, aminek célja a szabadítás. Rádom a lelkemet, hogy a népeknek igazságot hirdessen. Nem fog kiáltani, sem lármázni, és az utcákon sem hallatja a hangját. A megroppant nátszálat nem töri el, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen viszi az igazságot, nem lankad el. Én az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed és informáltalak. Megtettelek a nemzetek világosságául, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadíts ki a börtönből a foglyokat, és a tömlözből azokat, akik a sötétségben ülnek, és a szenvedőknek örömhírt hirdetni, csak úgy lehet, hogy közel engedjük magunkhoz őket, vagy mi megyünk közel hozzájuk. A második ének, a szenvedő szolgáról szóló második ének, az Úr szolgájának általános érvényű elhívását tartalmazza. Túl kevés az, hogy szolgám légy, ezért a pogányok világosságává teszlek, hogy a föld végéig eljusson az üdvösségem. A harmadik és a negyedik ének a világ megváltását úgy írja le, mint egy valaki mások helyett való szenvedésének az áldozatát, ami ezen keresztül valósul meg. Az Úr szolgájának negyedik énekét általában kapcsolatba hozzák Jézus Krisztus szenvedésével és halálával. Ebből derül ki leginkább, hogy egy valaki szenvedése sokakat megvált. Ezt találjuk többek között a negyedik énekben. Sokan megütköztek rajta, olyan elcsúfítva nézett ki. Megvetett volt, és az emberek kerülték őt, a fájdalmak férfiát, a betegség ismerőjét. Olyan megvetett volt, mint aki elől elrejtjük az arcunkat, és nem becsültük őt, pedig a betegségeinket ő viselte, és a fájdalmainkat magára vette. A mi vétkeinkért szúrták át, a mi bűneinkért törték össze. A mi üdvösségünkért ő bűnhődött. Sebei által gyógyulunk meg. Mi pedig mindnyájan úgy eltévejettünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járja. Sokak bűnét ő hordozta, és közben járt a bűnösökért.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.